Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, és boldog új esztendőt a foci rajongóknak, mert hogy ma a Pöttyösről beszélünk többféle regiszterben is. Első ízben egy olyan fesztív pillanat okán, amely tulajdonképpen egy karriernek az elismerése, főhajtás Bölöni László előtt, és Moldován Árpád Zsolt összeállításából azért kiderül, hogy nem egy átlag pillanat volt.
Én minden magyar nevében szívből gratulálok az erdélyi sportlegendának, aki köztünk él. Az életmű díjazottja, Bölöni László.
Hölgyeim és uraim, Bölöni László!
Nem is tudom, hogy kinek köszönjem meg először önöknek ezt a megható fogadtatást, vagy Árszennek, hát hogy majd telefonon utolérem, remélem. Szeretnék erős maradni, de önök ezt így folytatják, akkor bajba keveredhetnek. Mint edző, a legfontosabb, a legnehezebb sikeremnek azt mondanám, hogy a nyugat-európai nehéz profi futballban nem voltam tiszavirág életű. Körülbelül 30 éven át álltam a gáton, és a súlyesztők nem nyeltek el. Ha a futballista nagy emlékemet keresem, akkor fura módon ott turkálva az emlékek között, az ugrott be, hogy tulajdonképpen az volt a legfantasztikusabb siker, amikor jöttünk haza Sevillából, este, éjjeli órában érkezett a gép, hoztuk a bekkupát haza, 30 ezer ember a sötétben, de nem is 30 ezeren voltak, hanem az ország emberei voltak ott. Ők vártak ránk, ezt aztán napokkal később igazolódott, hogy mind ott vártak ránk, mert a sikerünkkel visszaadtuk nekik az önérzetüket, az önmegbecsülésüket, amit azokban a nehéz időkben nálunk bizony elvesztettek az emberek. Körülbelül ebben az időben a magyar sajtó is felkapta a fejét ezekre a sikerekre. Ugyanebben az időben az újságcikkeken keresztül, gondolom, ekkor kerültem be valamennyire én is a magyar köztudatba. Aztán utána back mérkőzéseket játszottunk a magyar bajnokok ellen, sőt, pár évre rá, mint a román szövetségi kapitány, szembe kerültem a magyar válogatottal is. Ezeken a rendkívül kényes számunkra mérkőzéseken mindig sikerem volt. Nem vesztettem el egyet sem. Sem mint játékos, sem mint edző. Azt szeretném ezzel kifejezni, hogy gondolom, hogy ez azért sikerült nekem, mert ilyen a magyar. Egy időben tudtam becsületes magyar ember lenni, és korrekt román állampolgár. Tulajdonképpen én a magyar színeket soha nem képviselhettem. A magyar színek nem lobogtak körülöttem, nem lobogattak. Nem képviseltem a magyar színeket, de azért valamit tettem értem. Azt, amit génjeimmel, neveltetésemmel sikerült elérnem, hogy a nevem óbetűj fölött megmaradtak a pontok. Engedjék meg nekem, hogy lépjek jó messzire vissza egy erdélyi kisvárosba, Dicsőszentmártonba. Körülbelül ekkor 4-5-6 éves koromban én kocsis akartam lenni, és futballista. A labda számomra egy teljes lelki megnyugvást, kielégülést tudott adni. Mindig. Talán még ma is. Kocsis nem lettem. Nincsen hintom se, és nincsenek lovaim. Futballista és edző ellenben lettem. És habatortán sikerek is bejöttek. De sehol ezekért nem éreztem soha olyan megbecsülést, olyan tiszteletet, mint amit én most kaptam önöktől itt. Örvendek ennek a serlegnek, ennek a díjnak, mert holnap reggel elviszem és megmutatom édesanyámnak, aki most a tévé előtt ül és engem néz. És tudom, hogy boldog. Nem tudom, melyik kamera fele nézek. Édesanyám. Na, ettől féltem. Ez addig különös számomra, különös számunkra, mert itt Magyarországon ez a díj már mondja nekünk, hogy ennek üzenetereje van. Üzeni azt, amit a dal is mondott akkor, amikor beléptem a színpadra, hogy mi egy vérből valók vagyunk. Ennél szebb, ennél fontosabb üzenet nem létezik.
Ez volt tehát a Bölöni László beszédének rövid, kivonatolt változata, amelyet itt kommentálunk a tetőteraszon Boros Miklóssal és Moldován Árpád Zsoltal. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Megható és megilletődöttsége Bölöninek akár a hallgatóra is átragadhat. Valószínű, hogy külön-külön másként emlékezünk Bölönire, vagy másfajta Bölöni képünk van. Zsolt azt mesélte vásárhelyiként, hogy gyerekfejjel látta a pályán. Miki, gondolom, neked is vannak élénk emlékeid. Számomra az a pillanat, amire utalt, ugye, hogy a Beck-kupát hazahozták, és hogy az tulajdonképpen a hát egyrészt sport teljesítmény szempontból is csúcs volt, de hogy az impaktusa. Tehát, hogy akkor ez túlnőtt azon, hogy eljöttek, volt egy protokoll, az államfő gratulált nekik, Duk Ádám felemeli a kupát. Azért az valahol tényleg egy picit szelepet jelentett azokban az időkben, amikor nagyon nem lehetett. Hát nem is tudom, a sevillai közvetítés is csak úgy jöhetett létre, hogy kijutott azt jár a döntőbe, mert másképp nem láttunk így nemzetközi mérkőzéseket, olimpiákat talán.
Akkor azt is felvételről.
Azt is felvételről, igen.
Igen, tehát meg kellett szűrniük, hogy mit mutatnak meg a román közönségnek. Hát ennek a magyarázata az 1978-as argentinai VB, amikor a kinti magyar emigráció jócskán rápakolt egy kis, hát az ő szempontjukból irredentizmust arra a közvetítés, és emiatt aztán a mérkőzéseknek egy nagy részét nem lehetett látni, csak késleltetve, vagy egyáltalán nem látni. Mert amikor a magyar válogatott, amikor játszott.
Mind a három csoportmérkőzésen egyébként. Igen, ugye olasz, francia, argentin csoport
igen,
volt.
Egy nagy molinóval jelentek meg az argentinai magyarok az, hogy Erdély magyar, és ez látszott világszerte mindenhol a közvetítésekben.
Na de hát Bölöni... több tízezer magyar élt, és él most is Argentinában, úgyhogy egy kemény kolónia, vagy kemény közösség működik ott, igen.
Tehát Bölönivel kapcsolatban a sevillai Momentumnál visszamennék egy kicsit a személyes érintettség okán, tehát én marosvásárhelyiként 1979-80-ban találkoztam először vele, a nevével. 5-6 éves voltam akkoriban, és rajokban mentünk le a Kövesdombról a Ligeti stadionba, hogy nézzük az Ásziának a meccseit. Kerítéseken csüngtünk, tehát ő volt az Isten, tehát ő volt a foci Isten, tehát akkora név volt, hogy igazából azokban a pillanatokban a városban senki nem tudta őt überelni, tehát hogy valóban az volt, amikor a kis szőke fürtjeivel megjelent a stadionban, és végigvezette a pályán a labdát, akkor hallottad, hogy morajlik az egész stadion. Tehát, hogy ez, aki akkoriban láthatta őt Vásárhelyen, abban szerintem ugyanolyan mélyen nyomot hagyott, mint bennem.
És váltás, tehát ugye Vásárhely, Bukarest, nagyjából beszokta darálni a bármilyen tehetséges játékosokat, valahogy nivellálja őket. Na most Bölöni esetében, ugye ez a Sztyávához való átigazoláskor nem következett be.
Igen, mert Bölöni 31 éves volt, amikor átment, tehát ott volt mögött, 17 évesen debütált az első osztályba, ott volt mögött 14 év. Ma már azt mondanak, hogy profi karrier, ugye hivatalosan Románia nem volt profizmus, de ezek általában azért profi futballisták voltak, a futballból éltek. Nekem az marad meg, hogy amikor a 80-as években én is elkezdtem mérkőzésekre járni, akkor egy Kolozsvár Ászia mérkőzésen az Ásziából, itt Kolozsvár, és mindenki azt mondta, hogy van Bölöni és a többiek. És tényleg akkor ott gyerekfejjel látszott az, hogy az ellenfélnél van egy játékos, aki magasan jobb a többieknél, kimagasló a játék intelligenciával játszik, és ez majd utána főleg nekem érdekes módon nem helyszínen, hanem majd a tévés meccseken, amikor a 84-es Európa-bajnokságra kijutott a román válogatott olaszokat, svédeket, csehszlovákokat megelőzve, ugye Lucsescónak az első szövetségi kapitány időszaka, és Lucsescó volt az, aki másfél év után visszahozta Bönt a válogatottba, itt Kovács István kihagyott, mert ugye ő is egy magyar csoportban volt a VB selejtezőkön, és nem akart azt, hogy a magyar edzőmet még esetleg magyar játékos is hibáztassák, hogy a román válogatott nem is, és Kovács másfél évig mellőzte Bölönit. Tehát Bölöni úgy lett 102-szeres válogatott, annak ide még úgy tanultuk, hogy 108, és aztán a FIFA újra értelmezett bizonyos mérkőzéseket, bizonyos meccseket nem tekintenek azóta már hivatalos válogatott meccsnek, de Bölöni úgy lett Kelet-Európában, Romániában először 100-szoros válogatott, hogy neki a karrierében a legjobb éveiben, 27-28 évesen kihagyott a válogatottban másfél évet. Nem volt annyi meccs, mint ma, de akkor is az neki mínusz 10 meccs körülbelül.
Igen, miközben ő, Bölöni, kihagyhatatlan volt a román válogatottban azokban az években, tehát a játék szintje jogán nem lehetett kihagyni. Annak ellenére, amit ebben az előző beszédben is hallottuk, ő egy karakán magyar ember volt, tehát nem tudott meghajolni hajolni, nem hagyta, hogy a nevéről lekopjanak az ő betűk, tehát hogy a pontok az óról, tehát itt is hallhattuk, hogy ilyen elérzékenyülve mondta, hogy ez számára mennyire fontos most, és elképzelt, hogy akkor is mekkora harcokkal kellett neki megvívnia azért, hogy ott ne Boloni legyen, hanem Bölöni.
Ő volt az egyetlen magyar ember a román televízióban a 80-as években, és tudjuk, hogy milyen volt az a napi kétvanas tévősor, akinek ott volt a nevén az ő, akit rendes ővel írtak le. Oké, Ladislavnak írták, de Bölöninek írták egyébként, és annak ilyen Copescu például kimondtan figyelt arra, hogy ő Bölönit mondjon a közvetítésekben, nem Bölönit. Tehát azért ne felejtsük el, hogy voltak olyan emberek, akik egyrészt értettek ez a sporthoz, másrészt kellően úri emberek voltak, hogy ezt egyrészt Lucescu mint edző, akinek aztán tényleg abszolút nem számított, hogy honnan jön valaki. Ugye Lucescu is azért származásilag elég mélyről jön Bukarestből ahhoz, hogy pontosan tudja, hogy mit jelent hátrányol indulni. Nála ilyen problémák nem voltak. Másrészt, ami nagyon látszott az, hogy Bölöni egyrészt szerintem egy korát meghadó futballista volt abban a szempontból, hogy mai posztokat értelmező 6-os, 8-as, 10-es, tehát a középpálya minden részén tudott játszani, tehát védekezni, támadni egyformán jól tudott. És ami az ő státusát bizonyította a válogatottba, hogy a 80-as években, amikor odadugták a játékosok orrára a mikrofont a meccsre, a nyilatkozatok, akkor a román válogatottból mindig két ember nyilatkozott. Az egyik Silvio Long volt, másik pedig Bölöni László, nagy ritkán Kostika Stefanescu. De ők voltak azok, akik épp kézzel mondatokba el tudtak mondani valamit.
Hát igen, ő volt az egyik képzettebb játékosa a román válogatottnak. Köztudott az, hogy fogormosi diplomával rendelkezett, köztudott az, hogy Vásárhelyen a kombinátban, az Azamores kombinátban volt úgymond hivatalos munkahelye, mert akkoriban hivatalosan a sportoló nem lehetett profi sportoló, és az is egy legenda, nem tudjuk, hogy mennyire legendás, mennyire van alapja, az, hogy amit átigazolt a Sztyávához, ott is a szerződésnek az egyik feltétele volt, hogy hozzanak létre neki egy fogorvosi rendelőt a Sztyáva stadionnak az alaksoraiban, és azt mondják játékos társai, hogy a fogaikat ő reparálta.
Ő kezelte, igen, Stingácsú mesélte annak idején, aki akkor cserekapus volt, aztán később ő is elég komoly kapus lett Romániában például. Stingácsú mesélte, hogy igen, neki Bölöni volt a fogorvosa, és most nem tudom, hogy a stadionban vagy, ugye az a Géncs az egy óriási sportbázis, tehát hogy azt azért tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy pont a stadionban, de ott az a sportbázison tényleg volt neki egy fogorvosi rendelő, és hát valószínűleg, hogy mondjuk nem feltétlenül csak a focistákat esetleg, ezt most tényleg nem tudjuk, de azért az, hogy volt egy olyan, aki közülünk való, tehát állása, ugye a fogorvosokkal szemben sokszor nagy a bizalmatlanság. És akkor jön valaki, aki ugye közülünk való, aki haver, akivel együtt focizunk, tehát a bizalmi tényező is ebben alig, ha nem közre játszhatott.
Na ez a bizalmi tényező azért nem biztos, hogy mindig itt volt vele, ugye emlékezzünk vissza, hogy szóba került, hogy válogatott edző lesz, jönne vissza, tárgyalások, aztán végül nem lett belőle semmi, illetve hát lett egy, ha nem tévedek, egy nem túl jó utóízű félbemaradt sztori. Az, hogy ő nyugati klub mezőnyben helyt állt.
De hogy és belga bajnoki cím azért nem semmi.
Oké, de hogy az utóbbi Metz meg társai esetében azért nem tudta kihozni szerintem mindazt, ami benne van. Most nem tudom én ott a klub környéki eseményeket, de hogy egyáltalán mindig igényelték. Tehát, hogy nem esett ki a pixisből. Ez szól arról is, hogy tényleg most az ember elkezd gondolkodni egy karrier keretében, hogy akkor most a futballista, az aktív sportoló, vagy az edző jelent többet, értékesebb, vagy nem is kéne ezt így dekázni.
Ez a futball
örök
dilemmája egyébként. Nagyon sok nagyon jó játékos, aki utána nagyon jó edző lett, és éppen azért, mert ugye öregedünk mindannyian, telik az idő, bizonyos korosztályok őt már csak edzőként ismerik. Azok számára ő nagyobb edző, mint játékos. Mások számára viszont, akik látták őt játszani, akkor azt mondják, hogy az a játékos kerül, az a meggyőzelme azért mindent felülír. Vagy az, hogy kijutott Románia egy 8 csapatos Európa bajnokságra, az aktuális világbajnokot két vagy csoportba, és annak a román válogatottnak Bölöni László volt a házi gól királya. Ezek azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy azért a játékos karrierje egy picit többet ér, mint az edzői karrierje. Az edzői karrierje még azt nem egy, hogy Cristiano Ronaldot felfedezte. Tehát, hogy ő is mondta, Cristiano Ronaldot nem kellett felfedezni, csak be kellett tenni a csapatba, hogy játszódjon. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes sztori. Nekem ilyen szempontból Jupp Heynckes jut eszembe egyébként, aki ugye a Real Madrid-dal nyert bajnokligáját, meg Bayern München, egy iszonyatos edzői karrier van mögötte, és mindenki elfejti, hogy tagja volt a 74-es világbajnok német csapatnak is. És a korszak egyik legjobb német csatára volt, Bundesliga gólkirály, minden. Csak annyira régen volt, ugye 50 éve, hogy azt már elfejtjük, hogy Heynckes mekkora játékos volt, világbajnok, Európa-bajnok futballista, és mindenki azt mondja, hogy igen, ő egy meggyőztes edző.
Nekem nagyon tetszett ebben a beszédében az, hogy milyen jól oldotta fel azt a dilemmát, azt a látszólagos ellentétet, hogy ő magyarként Romániában futott be nagy karriert, és hogy ez emiatt aztán hogyan lehet őt magyar emberként, magyar sportsikereit honorálni. Tehát én ezt a beszédet egy ilyen programszerű beszédnek tartom minden egyes határon túli magyar sportoló számára, hogy hogyan lehet az ember becsületes magyar és tisztességes, hogy is mondjam, korrekt román állampolgár ebben az esetben, és amit meg szeretnék jegyezni a gálával kapcsolatban, az, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetségének a jelenlegi vezetése nagyon szépen nyitott. Egy jó 10 évvel ezelőtt, amikor a jelenlegi vezetés beállt, ez a Szülősi Gyuri vezette vezetőség oda került, akkor látványos az, ahogyan mindig tesznek egy-egy gesztust, egy-egy lépést a határon túli magyar sport felé, hogy őket is be akarják emelni. És szerintem Bölinek a honorálása, ami most már nem először történik meg, mert gondoljuk csak vissza arra, hogy a Puskás stadionban is, a jelenlegi Puskás arénában is nagy képe van neki kitéve ott a köztéri folyosókon. Tehát, hogy mindenképpen valamilyen módon akarják őket is beemelni, és ez szerintem egy nagyon szép pozitív gesztus.
Én itt most Zsolt két témát érintett, mind a kettőre szeretnék azért reagálni. Az egyik nekem arról azt mondta, hogy programbeszédet mondott. Igen, ezt a programbeszédet szerintem már nagyjából 24 évvel ezelőtt, mikor Román Szövetség kapitány volt 2000-ben, akkor egy mondatban el tudta ragyogóan mondani, amikor egy újságíró, valószínűleg a Magyar Meccset, most pontosan nem emlékszem, hogy mikor, és sajtótek azt megkérdezték tőle, hogy akkor ő most román vagy magyar, és neki ez volt erre a válasz, hogy a román futballista vagyok, francia edző és magyar ember. És ezzel mindent elmondott. Ő Romániában futballozott, utolsó 2-3 évet a karrierből leszámítva, ő Romániában futballozott, végig román futballba érte a sikerét, ő a román futballnak a terméke, egy nagyon csúnya szót használjuk, edzőként viszont abszolút a francia edzőképzés terméke, abból a stílusból jön, azt a stílus is képviseli az összes csapata egyébként, emberként pedig egy kiváló magyar ember, tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog. A másik pedig ugye, hogy itt a említett, hogy mennyire kibővült ez a Magyar Sportúságok Szövetségének az egész gálája, tehát egyrészt az, hogy ezeket a díjakat, amiket régen csak megszavaztak és átadtak a sportok, egyre több kategória van, parasportolókat díjaznak. A csapatoknál most már külön van az egyéni sportok csapatversenyei, hogy ne hasonlítsunk össze egy olimpiai bajnok párbajtőr csapatot egy meggyőztes vízilabda csapattal, most az idei sikereket, hogy említsem. És ez az életműdíj is egyébként, ami ilyen hol volt, hol nem volt, hol az MLS adta, aránytalanul sokan futballisták kapták meg. Ez az életműdíj, ha jól tudom, a gának ilyen 3-4 éve része mindössze, hogy van, most már van egy hivatalos minden év átadott életműdíj, és az első határon túli magyar sportolók.
Károly Béla nem kapta meg?
Nem, őt meghívták díjat átadni, kapott valami elismerést, de őt ugye rengeteg nagy sportot hívnak meg díjakat átadni, és nem kapta meg Károly Béla, mert ott volt a lista egyébként, a Nemzeti Sportban néztem, hogy ott voltak a felsorolások, hogy az első határon túli magyar sportoló, aki megkapta, az Bölöni László.
Határon túlon maradunk továbbra is, egy kicsit előre futva, Moldova és Finnország az a két immár leegyeztetett mérkőzése a román foci válogatottnak, ugye a VB-re készülendő. De hát amíg ezek a mérkőzések sorra kerülnek, azért evezzünk a hazai pályára. Feszültségteljes edzések. Ez jött le nekem, ahogy egy kicsit pásztáztam az idevágó újság cikkeket, tudósításokat, ugye a Rapid, a Shanghai portal összebalhézott éppen egy edzőmérkőzés első fél idejének végén.
És rejtődjen a dolog Dubájban.
Dubájban, igen, és hát szintén egy kicsit melegebb vidéken, de ugye török földön, hát Börlidzsa és Sut összekaptak. Na most ez nyilván arról szól az optimális olvasatban, hogy mindenki föl van spannolva, már alig várják, hogy élesben ezeket az energiákat levezessék, és ettől van ez a plusz feszültség, ami nem túl sportszerű módon nyilvánult meg. Szólhat arról is, hogy a hazai szakma, ugye sportújságírás, az lehet, hogy erre fogékony, hogy akkor ezekből hírt fabrikál, kiteszi, aztán elindulnak ezzel kapcsolatban a kommentek. Nem tudom, hogy akkor ez most a bulvár, a szakma, vagy egyáltalán inkább csak azt az állapotot tükrözi, hogy a kényelmes újságíró nem ül ott végig, nem írja le, hogy milyen fajta edzésmódszer, taktikát gyakoroltak, és akkor hirtelen ölébe hull egy esemény, és azt hát kihasználja, mert hogy hazafele valamit kell mutasson ugye a főszerkesztőnek, hogy ha kiment a csapattal, kiutaztatták, azért termel legalább egy szenzáció közeli hírt.
Hát a román sportújságírás az, ez a rák frené a román sportújságírásnak, hogy nagyon-nagyon fogékony az ilyen típusú hírekre. Tehát egyrészt fogékony, másrészt pedig kreálja is az ilyen típusú híreket, úgyhogy én nem csodálkozom azon, hogy ezek jönnek át ezekből az edzőtáborokból. Úgy emlékszem, hogy az év végén ott maradtunk el az utolsó tetőterasszon, hogy hát mi az állás a bajnok bajnokságban. Ott van nekünk 8 csapatunk jelenleg jelenleg szerint, amely a 6 playoff helyér van versenyben, és nem csodálkozom azon, hogy egyrészt csapatokon belül, meg aztán a hétvégén kezdődő bajnokságban is a csapatok egymással is nagyon-nagyon egymásnak fognak feszülni, ugyanis a tét az nem kicsi, és mint már mondtam, verseny van azért a 8 playoff helyért.
Verseny van, de ugyanakkor azt is látni, hogy az első 5. Az 5 és 6 hely között van egy pici szakadék, és
igen, 35 és 31 pont.
Az első és 5. között 2 pont van, és akkor utána meg jön egy több mint egy meccsnyi szakadék. 9 forduló van hát az alapszakasz, ugye hétvégén kezdik újra a bajnokság. Én azt gondolom, hogy igazából az első 5 nem fog annyit hibázni. Lehet, hogy valaki visszaesik az őszhez képest, itt azért nagyon sokan az Úros, a Dinamóra gondolnak elsősorban, de azt gondolom, hogy az első 5 az már nem nagyon fogja elszalasztani a playoffot. A korábbi években általában ilyen 42 pont kellett a playoffhoz. Tehát akinek megvolt a 42 pont, az már nem nagyon szalasztott el. Talán egyszer kellett 43. Ugye most már 10. éve megy ez a rájátszásos bajnokság. Az igazán nagy verseny az a Sepsi Rapid Petrol 3-as között fog menni a 6. helyért, és arra kell majd nagyon-nagyon figyelni. Ugye a Rapid az egész téli időszakot dominálta a hírekkel, egyrészt azzal, hogy ugye a tulajdonos a Suku megvette a Genoát is, tehát főrészvényes lett a Genoánál is, másrészt pedig azzal, hogy ez az excentrikus dubai edzőtábor. Tehát ez az, ami azért ilyet nem nagyon csináltak a román csapatok.
Hát Sumudika azt mondta, hogy élet, tehát azért mégiscsak néhány évtizedet lehúzott kisebb-nagyobb hatásszünetekkel kispadon, szokott erőseket nyilatkozni, a többi között ugye azt mondta, hogy ilyen edzőtábort ő edzőként még soha nem látott.
Igen, csak ha elmész Dubajba, akkor Sankai Porttal játszasz, míg ha mondjuk a CFR, amik elment, amik hagyományosan kerüli a Ciprus és Törökország edzőtáborokat, és évek óta, amit az Ampedisco korszak 17 óta tart, adott igen. A Dél-Spanyolország, tehát ott lenne
Olivan Novában voltak,
ez a Costa del Solon van egyébként, és évek óta oda járnak, valószínűleg már megvan az állandó szállodájuk. Ugye érdekes, a magyar csapatoknak volt olyan sok, egy például a magyar váltónak egy téli edzőtábor a Benidormba, ugyanazon a környéken egyébként. És a CFR játszott egy német harmadik ligás csapattal, és játszott a lengyel bronzérmes légia Varsóval. Ha elmész Törökországba, akkor 90%-ban kelet-európaiak játszasz, ilyenkor ott Belek, Antalya környékén 100-200 kelet-európai csapat készül. Egyszerűen az a nyári all-inclusive turizmus, az télen átáll, hogy a futballcsapatokat fogadja, és akkor ezek itt az ügynökök egymás közt szépen leszerzik a meccseket, meg lehet nézni, hogy kikkel játszottak. Érdekes, hogy nagyon sok svájci csapat volt, egyébként az U meg a Sebs is játszott svájci csapattal például.
Mondjuk az a nagy kérdés, hogy a felkészülés szempontjából mi a fontosabb, mi tud fontosabb lenni, hogy olyan típusú csapatok ellen készülj fel, amelyek hasonlóak azokhoz az ellenfelekhez, akik majd következnek, vagy egy teljesen más típusú focival
szembesül? Ilyen edzőtáborban az általában minden csapat elsőbb a saját játékát akarja gyakorolni. Tehát itt azért lehet, hogy mondjuk az első két ellenfélre tudsz készülni, de arra, hogy mondjuk valamikor február végén játszasz a Petrolullal, arra már nem tudsz specifikusan készülni. Itt elsőbb minden csapat a saját játékát akarja kialakítani. Ezért van az, hogy sokszor látványosan gyengébb ellenfeleket keresnek, akik biztosan tud játszani a saját játékokat, vagy pedig főleg, hogyha védekezés típusú csapat vagy, akkor nálad sokkal jobb ellenfelet keresel, aki biztos, hogy nála lesz a labda, és akkor te tudod gyakorolni a védekezést. Tehát másrészt pedig azért sokszor az van, hogy aki jut. Tehát azért nem feltétlenül mindig tudatosak ezek az ellenfél választások, aki aznap éppen ráér, te úgy programozod az edzés ritmusát, hogy mit tudom én, 3 nap edzés, 1 nap meccs vagy hasonlók. És a másik pedig ez a nagyon rövid időszak a felkészülésben. Tehát ugye most a Sepsi el fogja kezdeni, ugye első meccs az ott Szobozi, a Sepsi lesz pénteken. Sepsiek volt 4 hét.
Még hozzá úgy, hogy ott, tehát vendégként.
Igazából Klincsénbe, tehát ugye a legtöbb csapatnak volt 2 hét és pár nap felkészülés. Aki mondjuk hétfőn kezd a bajnokságot, az annak több nap felkészülése van. Tehát 2 hétnél van, mert több volt a felkészülés, 2,5 hét a felkészülés. Iszonyatosan rövid. Ennek a fő oka az egyébként, hogy a román bajnokság a leghosszabb európai bajnokság ilyen pillanatban azzal, hogy ugye 30 meccses alapszakasz plusz egy 10 meccses playoff, esetleg még utána valakinek osztályzó, tehát sehol máshol Európában nem lesz az 40-42 mérkőzést egy szezonban, csak a bajnokságban. És erre akkor még jön
még a kupa, meg
kupa, aki európai kupát játszik, stb. Tehát, hogy ez nagyon sok. És emiatt kell Romániában elkezdeni január közepén a bajnokságot, ezért játszottak december 23-án még mérkőzést a román bajnokságban, és ezért kell január második teljes hétvégén, most már évek óta elkezdeni a bajnokságot. Miközben a többi kelet-európai ország általában valamikor februárban kezdi el.
Beszéltünk arról, hogy 22. fordulóval kezd indul újra a bajnokság, tehát azt jelenti, hogy még 9 forduló van hátra, 9x3 pont, 27 pont van kiadó, tehát igazából még sok minden alakulhat, tehát látod-e te annak a lehetőséget, hogy valamelyik csapat onnan a középmezőnből megtáltosodjon valaki, vagy valaki onnan előről lecsusszon?
Hát a Hermannstadtról mondják, hogy ő a legalábbis az utolsó szériája, ugye, egy döntetlen és három győzelem zsinórban. Hát meglátjuk, mert végül is a Fécsész szépbével kezd, és ez lesz a próba, hogy viszi-e tovább ezt a szériát, vagy...
A román versenyben sok függ a sorsástól, és ez amióta, és nagyjából egy 5-6 éves történet, hogy kitalálták, hogy a szezon előtt annyiban irányítják a sorsást, hogy akik európai kupákban játszanak, akkor az európai kupák selejtezett július-augusztusban még nem kerülhetnek össze. Emiatt viszont nagyon sok csapat belefut abba a olyan típusú sorsolásba, hogy egymás után kell játszani 4-5 meccset a legjelösebb csapatokkal, és akkor ezek a csapatoknak mindig jön egy vereség szériája. Sebcsen jó példa ellen, hogy a legutóbbi edzők Csobot és Stork mindegy egy ilyen szériába buktak bele egyébként, hogy belefutsz egy 4-5 meccses vereség szériába, ami rontja a csapat morált, és utána már kikapsz egy olyan csapatot is, akit esetleg meg tudnál már verni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok függ a sorsolástól. Például a Sebcsen nagyon jó a sorsolása. Az első három meccs az Szlobozia, Jas, Botosan. És mind ilyen alsóházi kiesés ellen küzdő csapat, akik ellen egyrészt akár lépésekbe kerülhetsz a riválisokkal szembe, nekik ez esetben a Rapid és a Petrolul, másrészt pedig megalapozhatod a morálodat a továbbiakra, tehát ahogy mondják, a siker a sikereket szül. Ugyanakkor pedig arra a kérdésre, hogy látványos feltámadás, én inkább látványos visszaesésekre számítok elsősorban.
Kinél?
Galacias elsősorban.
És az élvonalból ott az első csapat?
Hát az úgy biztos, hogy azt nem tudja megcsinálni, amit novemberig megcsinált, hogy ugye az első 12 meccse veretlen volt, tehát biztos, hogy ennyire jók már nem lesznek, de annyira rosszak sem lesznek, hogy kiessenek már a playoffból, tehát az túl jól állnak. Tehát a Dinamo is egy nagyon nagy kérdőjel, és itt érkezünk el ahhoz, hogy átigazolások. Ilyen gyenge átigazolási piacot én még életemben nem láttam, pedig a téli az mindig gyengébb a nyárinál. Komoly igazolás gyakorlatilag nem volt.
Mikor zárul, Miki?
Tehát február elején.
Még mindig meglepődhetünk.
Még mindig meglepődhetünk, és nagyon sok csapat kivárásra játszik. Egyszer megverek, hogy nemzeti piac lezáruljon, és kukázzanak a szabadon igazolható maradékból, akik akkor már kénytelenek engedni a fizetési igényeikből is.
Igazából azon a kérdés, tehát a kulcsszót megmondta Miki, hogy a szabadon igazolható. Tehát igazából pénzt nem akarnak költeni a csapatok átigazolásra.
Nem akarnak transfer, játékos... Nem volt pénzes transfer ezen a télen még. Román fociban nem volt még pénzes transfer.
Hát a két kis srác, aki ugye átment Hadzsitól a Békáli...
Igen, ott 500.
De ők nyáron mennek át.
Tehát, hogy ez csak előhírverés.
Igen. Értem. Tehát ez megegyeztek meg minden, de úgy tudom, hogy Churchill csak Sztóján talán átmegy most, de ők nem fognak játszani. Tehát azt tisztázzuk, és Békálnak az ilyen nagyon fiatal megvett játékosai nagyon rossz százalékban jönnek be. Tehát akik őt megvesz tíniként, az két év múlva vissza még Hadzsihoz. És akkor még mindig csak 20 éves lesz. Az egyetlen, aki tíniként megvett Békáli és bejött neki, az Denis Mann volt. Aki tavaly már az év román focistájának választottak, megint lehet rajta vitatkozni, de benne volt azok között, akik megérdemlik a díjat. És én azt látom, hogy egyrészt mindenki kivárásra játszik, másrészt pedig egy picit, hogy akkor látok egy minimális tervszerűséget néhány csapatnál, rengeteg fiatal, 10 éves vagy a 20-as évei legelén levő játékos váltott klubot, hogy hoztak fel akár a másodosztályból is. Ezek azok a játékosok, akiket a következő két szezonra ifiként terveznek majd bevetni a csapatok. Ugye nyáron változik a korosztály, idén nyárton már a 2004. január 1 után születettek lesznek az U21-es játékosok, és sok csapat igyekszik már előre bebiztosítani a következő szezonra ilyen 20-es játékosok. Ilyen a CFR-nél Andrés Schweiz, akit Olaszországba hoztak, az egyébként kolozsvári születésű, testvére az U-ban játszik, érdekes párharc lesz, ha majd egyszer pályán összekerülnek. Ilyen a Sepsinél Ginfus például, ilyen a Fárulton megvett két fejcsiszébe játékos Stoyan és Churchill. Tehát, hogy a csapatoknál van egy ilyen is, hogy ezek a nagyon sok fiatal játékos, aki átvett, ezek alig-alig fognak játszani tavasszal, lehet, hogy valamilyen szinten elkezdik a beépítésüket, de ők még nem lesznek húzó emberek. Ők majd arra vannak, hogy a következő szezonban az U21-es szabályt velük tudja betartani a csapat. De olyan nagyon-nagyon fontos, vagy látványos igazolásokat a Sepsin kívül sehol nem láttunk. A Sepsinek el kellett küldeni három olyan játékost, akit a nyáron igazoltak, és egyáltalán nem tudták használni, Michael Breit, Heidint és Bárdeát, és ezeknek a játékosnak a helyére igazolni kellett. A Sepsinek létszám hiánya volt, tehát egyszerűen az őszi meccseik nagy részén a kispadon nem tudták feltölteni. 11 helyett 2-8 játékos volt a kispadon csak, sokszor két kapus közöttük. A Sepsin mindössze ezeket a játékosokat pótolta, azért van náluk darabszámra több igazolás, de a többi csapatot megnézzük, akkor ez egy nagyon nagy nulla. A Botosan még próbálja valahogy hogy hozni az új játékosokat, és szokás szerint ilyen rutinos játékosokat, egykori saját játékosokat visszahozza, próbál menekülni a kiesés elől, de azon kívül semmi.
Beszéljünk egy kicsit a kolozsvári csapatoknak az átigazolásairól. Szerintem nagyon érdekes az a dolog, amit a kolozsvári CFR egy pár éve tesz, hogy nyugaton szocializálódott, nyugaton nevelt játékosokat repatriál. És az idei téli szezonban is ezt tette a kolozsvári CFR.
Hát igen, a háromból kettő ilyen, de ugyanakkor, mint már említettem, Svájc az egy hosszú távú projekt, tehát ő most nem fog játszani, főleg, hogy csatár, tehát hogy nem fog kiszorítani egy Luis Muntánt, egy Posztolakit, egy Enkololót, egy Kamarát a csapatból. Tehát az ő esete más. A másik az érdekesebb, az Alexandru Cirrea, akinek nagy hírverés volt, hogy Real Madrid nevelés, de azt tegyük hozzá, hogy a Real Madrid felnőtt csapatában még soha nem jutott el. Tehát ő azért a karrier 24 éves, és az elmúlt 4 éves folyamatosan spanyol harmadosztályban játszott, és a Gimnastic de Tarragona nevű katalonai csapat volt az utolsó csapata az ősszel, ott se játszott túl sokat, szabadon igazolhatóként hozták, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a futballista nincs azon a szinten, ami Mogos volt, ugye Mogost elküldte a szerzősbontot vele a CFR állítólag az edzővel keverdám.
De például amikor Bürlizsát hazahozták, Bürlizsáról se tudtunk sokat.
Igen, csak az olasz utánpótlásban azért egy szériébés csapat utánpótlása nekem jobban mutat, mint egy spanyol harmadosztályi csapat átadó listára tett 24 éves jobb hátvéd. Tehát azért Cirrea túl sok csapatot váltott a karriere során már. 4 éve az aztán volt 4 vagy 5 csapata. Tehát hogy sehol nem tud gyökeret verni. A többiek, Mogos mögött azért volt egy nagyon komoly szériébés karrier, amikor ide került. Bürzsa, akár Filip is pedig, ugye ők az Ifszabán jöttek, 2-3-4 évet töltöttek az olasz utánpótlásban, ők pedig éppen azért jöttek haza, hogy itt már felnőtt futballban játszódjanak, és ne Olaszországban nagyon toblikák közül ott a legkésőbben vetik be a fiatalokat. Nincs fiatal szabály, az olaszoknál 23 éves játékos az még fiatal.
Tehát ott... És hogyha már beszéltünk a CFR-nek arról, hogy kik érkeztek, volt egy érdekes átigazolás a két kolozsvári csapat között.
Tegnap
éppen jelentették be, hogy Ártán a kolozsvári CFR-től az U-hoz igazol. Hát a CFR-nél gondolom, hogy nem fogják nagyon siratni.
Hát ha nem is volt hivatalos átadó listán, de gyakorlatilag lehetett tudni, ő a CFR-ben nem tudta bevergedni magát a kezdőbe, valószínűleg az elég magas fizetése volt ahhoz, hogy szabaduljanak tőle. CFR-nek nem a középpályán vannak a legnagyobb gondjai és hiányai, tehát azt gondolom, hogy ott azért két a Djokovic, Plum, Fik, akár még Filip is, tehát hogy van elég játékos ahhoz, hogy ott a állandó három középpályán is meglegyen a csapat, sőt, akár még Deák is tud középpályán játszani, ha muszáj. Taxidis, tehát hogy egyszerűen a CFR itt most elég szabadult egy nagy fizetéstől. Sokáig azt pletykálták, hogy visszamegy Konstancára, igaz, az egyetlen csapat, amelyikben Ártán jól játszott, és amelyiknek illik a játék rendszerébe. Ehhez képest ilyen derültékből villámcsapás volt az, hogy az U-hoz igazolt, és egyszerűen az a nagy gond, hogy ennek a helyét az U-nak a játék rendszerében sem látom. Tehát ő egy ilyen box-to-box középpályás, aki a főleg a ilyen 4-3-3-as játékrendszerekben érzi nagyon jól magát. Tehát az U-nak a 4-4-2-ében nem látom a helyét, nem legjó ahhoz, hogy védekező középpályást játszódjon, szégre meg nem hiszem, hogy kiteszik, támadó középpályásban Nisztornak a közelébe sincsen. Tehát nem látom azt, hogy az U-ban is esetleg meghatározó játékos lenne, főleg úgy, hogy az U-nak egy nagyon tapasztalt és nagyon összeszokott középpályás sora van. Tehát, hogy egyszerűen az U valószínűleg ilyen életbiztosításként hozta, hogyha mindenki kidől, akkor legyen még egy bármikor bevethető tapasztalt játékosom, de rendszeridegen.
Mondjuk az U-nál hozzászoktunk ahhoz, hogy tapasztalt, idősödő játékosokat hoztak, főleg az idei szezonban.
Az elmúlt kettőben igazából, tehát a mostani csapatnak az építés az elkezdődött nagyjából már az előző szezonban, de azt azért látni kell, hogy Szabó nem hozott rendszeridegen futballistákat. Tehát, hogy olyan játékos, aki csak egyféle játékrendszerben tud játszani, amit ő egyébként nem játszik, ilyen még nem nagyon volt az U-nál. És érdekes, hogy az U is ugyanakkor meg eljátszott azt, Ártjánon kívül egyedül Stefan Leffert, a Corvinulnak a kupagyőztes kapusát igazolták le, aki viszont 20 éves, tehát ő megint a következő szezonban akár az ifi szerepét is betöltheti. Lássuk, kinőtt a másosztályt, lássuk be. És az U az aki éppen az elengedte a saját erős kapusát, Gorcsát az utához, mert Gorcsa már 23 éves ifi szabályként nem bevethető, jobbnak meg nem jobb, mint a mostani litván kapus, tehát úgyis ezt a szezont Gert Malasz fogja végigvédeni. És az U ezen föl meg elengedett egy peremember Császemet, aki sokadik csere volt, elengedte a másosztályba a Fécsárzeshez kölcsönbe, vagy játszik, vagy nem, igazából nem számít, de az U-nál is inkább arra törekedtek, hogy ezt a nagyon jól összeszokott most már is tapasztalt magot egybe tartsák, és az U-nak szerintem a legnagyobb sikere egyre az, hogy Blanusza marad a tavaszi szezonra.
Megnéztük a tabellát itt a beszélgetés előtt, tehát láttuk azt, hogy az U-nak és a Fecsészébének 37-37 pontja van, és akkor ugye egy-két pont választja el a következő csapatokat. Látunk-e esélyt arra, ez az én kérdésem, meg igazából kérdem tőletek is, hogy látunk-e esélyt arra, hogy a hátra levő 9 fordulóban szétnyíljon egy kicsit az olló, tehát hogy legyen egy távolság a csapatok között, mert hogy tudjuk azt, hogy az alapszakasz után jön a playoff, megfeleződnek a pontok, és akkor tényleg megint összehúzza majd a bajnokságot. 27 pont van kiadó, 27 pontot lehet szerezni minden csapatnak. Ha valaki nagyon-nagyon nagy szériát mutat be, akár sikereset, vagy akár egy negatív szériát, el tudnak távolodni egymástól a csapatok. Amit én még úgy magamnak úgy gondolok, az, hogy mennyiben fogja befolyásolni a Fecsészébének a játékát az, hogy jelenleg még mindig versenyben vannak, még mindig állnak az Európai Kupában, és amikor már majd nem állnak, akkor tudnak-e jobban koncentrálni a hazai bajnokságra, az erőfeszítéseik azok ezek egy kicsit több eredmény, több pontot hoznak el majd?
Az igazán nagy kérdés az, hogy mikor jön ez a pillanat, amikor a Fécsészében nem lesz versenyben az Európa Ligában. Ugye nekik még van két alapszakasz meccsük, az egyik már a jövő héten, viszont a jelenlegi pontszámuk alapján 99% hogy tovább jutnak, tehát hogy nagyon nem az ő két vereség, mert ugye az egyik meccs a Manchester Uniteddel van, amelyik ilyen például verhető tucat csapat Angliába, elnézést.
Elnézzük neked.
És azt gondolom, hogy a másik meg az azeri Karabakkot az Európa Ligájának legjobb csapatával, de az idegenbe, szóval az egy könnyű meccs. De azt gondolom, hogy a Fécsészében biztosan tovább fog jutni. Az azt jelenti, hogy még van minimum 4 meccse. Tehát ő február közepéig, február 3. hetéig még mindenképpen versenyben lesz az Európa Ligába. Ha esetleg még ott is megy egy kört, na akkor lesz cifra a dolog a román bajnokság szempontjából. Zsolt is említette, hogy 27 pont van versenyben. A román bajnokságban az alapszakaszban akkor szokott szétnyílni az olló, hogy a győztes 60 pont fölött teljesít. Na most ahhoz, hogy ugye jelenleg 37 pontos a két éllovas, az 27-ből 23-at meg kell szerezzen, vagyis 7 győzelem, 2 döntetlen.
Hát nem életszerű, igen. Na,
főleg abból kiindul, hogy mi történt az idei bajnokságban.
Erre
az idei
a Fécsészében lenne képes egy nyugodt, csak bajnokságra koncentráló esetben. És ugye beszélünk arról, hogy mik az eddig megvalósult transzferek, és hogy milyen gyengék. Viszont a Fécsészébének jelen pillanatban, ha Olárut eladják, és a jelek szerint van rá esély, én nem mondom, hogy biztos eladják, de van rá esély, akkor a Fécsészébe egy egészen más csapat lesz. Mert jelen pillanatban ez a Fécsészébe azoktól a gólhelyzetektől függ, amelyet Olárut teremt, és vagy maga fejez be, vagy kiszolgálja a Birdzsát és a többieket. Tehát ilyen szempontból jelen pillanatban nagyon függ, és nincs ilyen típusú játékos, nem a Fécsészébénél, a román bajnokságban, aki ezt mondta, ilyen klasszikus régi módi játékmester, van, csak 38 éves és Ciprián Deáknak hívják. Vagy 36-7 éves és Dán Nisztornak hívják, mind a kettő Kolozsváron van, de ezek már veteránok. Békár ezeket soha nem fogja megvenni, és nem is reális, hogy megvegye őket. Tehát azt gondolom, hogy az olló lehet, hogy egy picit ki fog nyílni, de látványosan nem jelen pillanatban. Egy olyan playoffot fogunk elkezdeni, ahol az első 5 helyezett között 3 pontnál nagyobb különbség nem lesz a playoff elején, esetleg 4. De az már tényleg egy nagyon nagy szám, és nagyon-nagyon sokat függünk attól, hogy a Fécsészébe az eladja Olárut, vagy nem. Mert Olárnak jelen pillanatban az ajánlata az amerikai bajnokságból van, na ez március elején kezdődik, a piac az addig nyitva van. De a Fécsészébe, amíg Európában versenyben van, nem fogja eladni Olárut. Viszont ha amikor Európából kiesnek február közepén, akkor az európai piacok már zárva lesznek, tehát vagy marad az arab piac, ahova öngyilkosság menni, vagy akkor tényleg még egy viszonylag elfogadható, az ugye az amerikai profiliga az ember.
Összeget láttál?
5 millió euró. Annyi van a szerződésében és kivásárlási árként, és állítólag valamelyik MLS csapat nem volt nevesítve, tehát a liga volt nevesítve, az hajlandó őt kivásárolni.
Hát és majd... hát onnan még vissza lehet jönni, van rá példa, ugye?
Mitrica
esete. Tehát, hogy nem darálja úgy be.
Egyrészt másrészt meg nem egy elefánt temető, bár mondjuk a Miami az, de ott Messinek a haverja játszanak a csapatban, és Beckham a tulajdonos, de ott nem egy elefánt temető, tehát azért nem snasz az amerikai ligából egy közepes európai válogatottban játszani, sőt, volt olyan pillanat, amikor a belga válogatottban volt kezdőember az amerikai ligából, tehát még egy nagyon jó válogatottnak is voltak ott játékosai. Másrészt pedig fizetési szempontból egy nagyon nagy garancia. Tehát a játékosoknak nagyon nagy garancia az amerikai csapatok, ugye meg az amerikai profi sportrendszer, az egész franchise-ra épülő rendszer, ott nincs, ahogy nem kapod meg a pénzedet.
Na most átigazolások és pénzek, ugye egy pillanatot még időzzünk el itt ennél. Mi a jellemző a hazai piacra? Az, hogy van egy ár, és a bónuszok miatt kezd érdekes, izgalmas és profit gyanús lenni egy megegyezés, vagy pontosan erről szól a történet, hogy kivárni azt a pillanatot, amikor már senkinek se kell, zárás van, Mercato utolsó napjai, és akkor ráúszni és megszerezni egy nagyon előnyös áron egy játékost.
Én számomra két arcú román liga, mindig van egy-két csapat, amelyik uralja az játékosi piacot, volt itt, amikor a Fécsészébe és a CFR, ilyen például a Fécsészébe és a Rapid, akik hajlandók komoly pénzt adni egy-egy jó játékosért, az által kiszemelt játékosért, hajlandók pénzt adni, sőt, akár versenyezni is ezzel a játékosért. Ezt csinálta szerintem a CFL a Luis Muntianó ügylettel egyébként, ahol elég buta módon valószínűleg túl is fizette Muntianót.
Tehát itt csak a hallgatók szempontjából jegyzem meg, hogy van, általában az szokott lenni, hogy van egy alap összeg, és akkor jönnek az olyan bónuszok, hogyha 10 meccset játszik, akkor jön egy újabb összeg, ha jól teljesít, akkor még újabb tételek, sőt, ugye bevett szokás az, hogy aki eladja, azt tulajdonképpen nem adja el a teljes mértékben a játékost, mint portékát, sajnos így kell beszélnünk erről, hanem időnként megtart magának, hát ugye egyesség szintjén ez kialakul, egy bizony bizonyos százalékot. Tehát, hogyha az új tulajdonos klub továbbadná az illető játékost, akkor tulajdonképpen a régi tulajdonos is egy bizonyos százalékban részesül.
Ezek általában nevelési költségek elszámoló. Azt, hogy tegyük hozzá, nagyon fontos megjegyzés, hogy a klubok soha nem a játékosért, hanem a játékos játék jogáért fizetnek. Ha játékos fizetnének, az emberkereskedel meg.
Nyilván, persze.
És súlyos évekkel
csak büntetik. Csak itt most így...
Igen, persze, a köznyelvben ez van benne, hogy játékos fizetnek, de azért nagyon, itt azért nagyon komoly üzleti és jogi dolgok húzódnak meg a háttérbe. Ennyire aprólékos bónuszok, hogy hány meccsen játszik, hány góltuk, hány trófát nyer, a román futballban azért nincsenek, ez azért már ennél sokkal magasabb szintű bajnokságban szokott lenni. Az viszont, hogy a klubok megtartanak egy bizonyos százalékot a játékosnak a továbbértékesítéséből, na ez a fajta bónusz az, amelyik egyedül létezik, de sokszor is például határidőhöz van kötve, hogy ha 5 éven belül eladod, akkor sokszor a csapatok kicselezik, hogy ne kell adni a másiknak, akkor nem eladom, hanem kölcsön adom, mert abból nem kell adni a másiknak, szóval itt azért vannak piszkos trükkök és kiskapuk is nagyon sokan a rendszerben, és a másik pedig, hogy a csapatok mennyire nem hajlok ilyen például pénzt adni, arra nagyon jól rávilágít szerintem a Csobotáriu ügy. Mert ugye Denis Csobotáriu, mint minden szerzős utolsó fél évbe vehet játékos, nem akar hosszabbítani a Sepsiren, mert van jobb ajánlata. Joga van aláírni. Nem, ő már alá is írt a Rapidhoz a nyártól. Utolsó fél évedben megteheted, hogy aláírod a következő szerződésedet már az új csapathoz. A Rapid pedig szeretné megszerzni Csobotáriut már most, mert mindig a kérdezik neki az egyetlen játékos, aki kell ahhoz, hogy ő a 8. helyről bajnok legyen, az egyedül Csobotáriu a védelemből. Csobotáriu is tényleg kinőtte a Sepsit. Jelen pillanatban a román ligán azt gondolom, hogy 5 legjobb első védője között van. Viszont a Sepsi nagyon okosan azt mondja a Rapidnak, hogy én most is akkor engedem át neked, hogyha te ezért nekem megfelelő ellenértéket adsz. Mert ugye most még fél év az én játékosom, most még kérhetek érte pénzt. És a Sepsi nagyon okosan nem pénzt kér Csobotáriúért, illetve kér 100 000 eurót érte, hanem a Rapidtól kölcsönvet Élszávinak, Omar Élszávinak, aki a Csíkszerű Akadémián nevelkedett, a játékjogát véglegesíteni a Sepsinél, aki ugye még a következő két szezonban is 21-es játékos lett. Tehát a Sepsi az Élszávi, a Csobotáriu Élszávi ügylettel bebiztosítanak következő két évre egy olyan 21-es játékosnak a játékát, aki lássuk idén már bizonyított a csapatba, tehát hogy nagyjából megüti az első liga szintjét, lehet használni, lehet játszatni őt. És a Rapid meg ebben nem akar belemenni, mert a Rapid bár egy évig padoztatta Élszávit, és egy év alatt játszott.
Látja benne a potenciát.
Látja benne a potenciát, látja benne a növekedési potenciát, illetve a Rapid is számol az, hogy neki is kell 20-es játékos, meg akkor is, hogyha neki ott a 10 éves Borza jelen pillanatban, aki még, ha jól tudom, akkor 4-5 évig lesz 21-es. Tehát ilyen szemben ezért nem tudnak megjegyezni, ezért húzódik jelen pillanatban a Csobotáriu klubváltása Bukarestbe. De egyébként Kolozsvár is van egy nagyon hasonló eset, ugye két nappal ezelőtt jelentette be az új, hogy leigazolta a szlovák Andrej Fábrit az utától. Ez egy szlovákiai irányító középpályás, korábban a szlovák és a cseh ligában játszott, Ardon volt egy nagyon erős másfél éve, tényleg az utának az egyik legjobb játékosa, már csapatkapitány is. A szerzős utolsó fél évben lépett az új, bejelentett, hogy nyártól az újnál folytatja a pályafutását. Itt viszont egyre nincs szó arról, hogy most jönne már azonnal. Tehát, hogy ez most nem az, ahogy mondják, egyértelmű, hogy Fábrit a Nisztor örökösének szánja az új.
Hát igen, ez megszokott dolog az, hogy a szerződések utolsó fél évben játékosokat leigazolnak, és akkor innen aztán kettős lesz a dolog, vagy az lesz, hogy a két csapat megegyezik, és valamiért pluszba azért azonnal klubot tud váltani, viszont olyan is volt, hogy maradt a régi klubjánál, és ott olyan volt, hogy padoztatták, mert már nem számítanak vele, mint egy hűséges játékos, vagy olyan is volt, hogy az utolsó csepp energiát is kisajtolták abból az adott játékosból.
Igen, a Csobotáriu ügy nagyon érdekes Sepsi érvelése, hogy azt mondja, azért nem engedjük el már most viszonylag olcsón, még valami kevés pénzt legalább kapjunk érte, mert pont a Rapid állunk harcba a playoffért. Nem fogjuk megerősíteni a riválist, ha nem kapunk érte megfelelő ellenértéket. Tehát teljesen érthető egyébként a Sepsinek a gondolkozása, és a Sepsit jelen pillanatban utolérte a túlteljesítő középcsapatok átigazási szempontból. Mert nem Csobotáriu az egyetlen játékosoknak van, illetve Csobotáriu esetében ez egyértelmű, hogy tényleg ő már aláírta a Rapidhoz, és nyáron elmegy. Hát ugye ott van a szintén nagyon jól játszó macedón középpályás Isznik Alimi, akinek van egy nagyon erős kínai ajánlat, a Diószegi László egy interjúban el is ismerte egyébként, hogy az ajánlat létezik, és a játékos nagyon el akar menni, viszont a Sepsi addig nem engedi el, amíg nem kap érte megfelelő összeget. Tehát itt hiába van az, a klubok nagyon csúnya szóval megbolondítják a játékosokat. Azzal, hogy ígérnek neki, hogy gyere hozzám, mert ennyi pénzt kapsz, ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz. Csak közben a Sepsi azt mondja, hogy én nem tudom elengedni a játékost, ha nem kapok olyan árat, amiből én hogy tudom pótolni. A Sepsi az egy jól gazdálkodó klub, tényleg addig nyújtózkodott, amíg a takarója ért, de ugyanakkor meg van egy szint, amin fölött már nem tudja megtartani a játékosait.
Kerülgetjük a forrókását, beszélünk átigazolási díjakról, beszélünk fizetésekről. Milyen fizetések vannak a román fociban? Mit tudom én, a top csapatoknál, vagy a középcsapatoknál, vagy lejjebb, vagy a kolozsvári csapatoknál?
Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a román első ligában a legalsó szint az volna 1000 eurónál kezdődik. Ugye pont most a Galac, amelyik ugye a csőcélén táncol, és az összes játékosa elhagyta, és én szerintem ő tuti kieső jelölt, ugye Dorinder Muntjánus elhagyta a csapatot, aki összerakta ezt a csapatot, 8 játékosuk távozott, egyet leigazolt a Dinamo, egyet a Fegyőszébe, a többiek egyszerűen elmentek szabadon igazolt a játékosnak, a Galacnak már az is porlás, hogyha ezeket elsőkat nem kell fizesse. A Galac most azt mondta, hogy ő egyszerűen olyan játékosat igazol, akik maximum 5000 eurót kérnek, de maximum, tehát azt jelenti, hogy a saját önkéntes fizetési plafont hoznak meg, és nem kérnek aláírási bónuszt.
Igen, az nagyon megszokta dobni.
Az a bónusz az nagyjából egy fél évi fizetés szokott lenni. A Galac csak ilyen fejleket tud Jempelba játékos igazolni, Jempelba ők a román futball legcsóróbb klubja. Tehát azért mondom, hogy valahol...
A másik póluson, hogy azért
a másik, a másik póluson nagyjából azért egy félsőszébé vagy CFR topjátékos, húzó ember, az 20 000 euró fölött keres havonta. Azt látni kell, hogy ez 20 000, 25 000, 30 000-ekről is hallani néha, de azok már a tényleg a kiugró kivételek. Az átlag román futballista fizetés, tehát vonunk egy nagyon nagy átlagot, az valahol 8 és a 10 000 euró között lehet egyébként.
Én is oda lőnök.
Ilyenkor vannak ilyen, hát a szerződésben ilyen kis alpontok, hogyha lesérültél önhibádon kívül nyilván.
Akkor az alapfizetés, akkor nem kapod a bónuszaidat, ilyen match prémium, esetleg akinek van gól prémiuma, vagy perc prémiuma, akkor ezeket nem kapja természetesen, de az alapfizetésed azt meg kell kapni.
Nagyon érdekes volt pár hónappal ezelőtt, nem román bajnokságon, viszont román játékosról van szó, Janis Hadzsi. A Rangersnél, a Glasgow Rangersnél azért padoztatták több mint egy fél éven keresztül, mert eljutott a 99 mérkőzésig, és a szerződésében benne volt egy olyan kitétel, hogy 100 mérkőzés után kap egy fizetésemelést, vagy nagyon nagy bónuszt.
Jutott fizetésemelés, de...
Igen, és egyszerűen nem tették be, nem az edző nem akarta játszatni, hanem egyszerűen a vezetőség rászólt az edzőre, hogy ne tedd be, mert azt a pénzt nem akarjuk.
Ezek a szűk Markus Kótok.
És akkor az történt, hogy végül aztán oda kényszerítették Hadzsit, fiatal Hadzsit, hogy lemondjon arról a bónuszról, és lám-lám azóta játszik.
Igen, és nem is rosszul egyébként. Igen. Tehát, hogy sőt, az egyik legjobb formában.
Tehát ez a piszkos része a szerződés, meg a csapatok, meg a játékosok közötti ilyen erőhúzogatásnak.
Igen, tehát a futball az egy vadkapitalizmus, és a klubok az is, amikor lehetőség van rá, az is próbálnak demonstrációt tartani a játékosokkal, illetve az őket képviselő ügynökökkel szembe, mert az igaz, hogy nagy általánosságban a játékos van kedvezőbb helyzetben. Ezt látjuk a Csubotár ügyből is, hogy a játékos, hogyha el akar menni, akkor tudja zsarolni a klubot. Tehát, hogy a jelenlegi helyzet az inkább a játékosoknak kedvez, a játékos uralomnak kedvez, ezért vannak az, hogy amikor lehetőség van erre, akkor azért a klub is. Mert azért Janis Hadzsi jól játszott a Rangersben, nem volt nélkülözhetetlen a játékos, tehát ők abban bíztak, ez van elég neve, még eladjuk profitot, csak akkor nem neki adjuk a pénzt, hanem mi kapunk pénzt érte. Mielőtt meg lesz ugye ez a 100. mérkőzés. Tehát ez megint egy nagyon érdekes sztori, és tényleg a klubtulajdonosoknak, akik ugye ne felejtsük el, hogy kapitalista befektetők, tehát hogy üzletemberek. Ők az érdekli, ahogy Füli Jimmy mondta, semmi más nem érdekli, csak a pénz és a velem szembeni kitolás.
Jó, most nézzük azt, hogy a pénzen kívül van-e, mert ugye utaltál arra, Miki, hogy például a CFR esetében, vagy akár az új esetében is a középpályával alapvetően nincs gond, hogy ilyenkor, amikor úgymond bevásárolnak a klubok, mi történik a háttérben? Az edző és a stábja azt mondja, hogy én nekem itt és itt vannak gyenge pontjaim, ezt a húzást megléptük 6 hónappal ezelőtt nem jött be, statisztikákkal igazolja azt, hogy teszem azt a középcsatár helyett kéne legalább egy használható változat, egy rotálás. Tehát, hogy ott vannak a szakmai érvek, és ott van a zseton. És akkor valahogy a történetet mégiscsak úgy kell legálba hozni, hogy a patron úgymond ne érezze azt, hogy túlköltekezik, meg túlkockáztat, a szakma pedig a maga során ne érezze azt, hogy itt pusztán bizniszről van szó, lehet, hogy egy kis foci is bekerül.
Ideális esetben igen. Ideális esetben arról beszélünk, hogy a szakmai szempontok, szakmai érvek döntenek, viszont a román fociban ez nagyon sokszor felülíródik. Nagyon gyakran van az, főleg ezeknél a nagyon-nagyon erős egyéniségűt fogalmaz finoman, csapat tulajdonosoknál, akik egyszerűen nem veszik figyelembe a szakmai szempontokat, meglátnak valamit, tudod,
pillanatnyi impulzus.
Igen, mind a gyerek valami csillogott, és akkor az neki kell. Tehát ez elsősorban Gigi Becali-ról beszélünk, tehát ő szerintem nagyon ritkán konzultál az edzőivel abból a szempontból, hogy milyen játékosokat vesz oda magának. Ő összegyűjt.
Ez soha, esetleg a sportgazdai tisztséget betöltő Mihály Sztojka az, akinek van esetleg.
De például Kolozsvár nyáron, ki dönti el? Tehát a CFR-nél Dan Petrescu, ő egy nagyon erős karakter. Meghallgatja őt esetleg ez a Nélucu Varga akkor, amikor átigazolja Luis Montianót, vagy hozza ezeket a fiatalokat?
Varga sem egy szimpla.
Nem, nagyon nehéz eset, és azt kell látni, hogy meghallgatja Dan Petrescu, de közben meghallgat még négy másik embert, akik a klubon belül dolgozik. Tehát ugye ott van Mára, ott van Bilásko, ott van Zánfir, ott van Krisztián Bálás. Tehát a CFR-nek pont az a baj, hogy túl sok hang sugol a főnök fülébe, aki a pénzt adja. És emiatt van az, hogy a CFR-nél jelen pillanatban...
Túlfelül a Korszalbaúnak szerencséje van, mert annyira nincs hol tudva.
Igen, ott egy politikai kinevezett vezetés van fölötte, akinek fogalma nincs, tehát ott tényleg az UNÁL Szabó és a sportigazgatói szint az, ahol eldönnek a dolgok, tehát ahogy egy ideális világban működik. Tehát ide az UHOZ olyan játékos nem jön, aki Szabónak nem kell. Vagy akire Szabónak nincs szüksége, hogy fogalmazok úgy, tehát mondjuk nem lesz az, hogy valamelyik poszt túl lesz telítve. A CFR-nek ilyen pillanatban ott volt, hogy van 7 középhátvédje, amiből nagyjából egy használható. Tehát ugye tavalyi szezonban is jeleztük, hogy a CFR-nek a gyenge pontja a középhátvéd. Ehhez képest ennek a megerősítésére szinte semmi nem történt. Hozták Bolgádót.
De most mondott Varga valamit, hogy még a védelemben várnak két...
Egy perc is eljutok odáig is. Tehát, hogy egyedül Bolgádot hozták a nyáron, aki elég későn kezdett el játszani, nem volt rossz, de attól még a CFR középhátvéd múltját tekintve egy középszerű játékos.
És vékony eresztés.
Igen, ő túl durva egyébként. Igen. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy ő nála azért sokkal jobbak játszott. Tehát nem vedően a CFR kapta, nagyon sok gólt kapott. Tehát, hogy az élmezőnyben a legtöbb gólt kapta. Hiába rúgta a CFR a legtöbb gólt, mégis az ötödik helyen áll, mert sokat kap. És a CFR-nél azt beszéltük, az ősz végétől, a télen, Zsoltal többször is, CFR-nek egyetlen posztra kéne igazolni, és az a középhátvéd, két nagyon jó középhátvéd kéne. Ehhez képest ugye a CFR eddig igazolt egy fiatal csatárt, egy jobb hátvédet, és egy centert, a Juricsot a Galasztól, akit senki nem ért, hogy miért. Tucat játékos, itt van Luis Muntiano, itt van Posztolaki, még csak az Izraelbe kölcsön.
Peter Michael
kölcsön adták Izraelbe. Peter Michael nem jobb játékos Jurics. Lehet, hogy más típusú játékos, szerbiskola, inkább egy pozíciócenter, de biztos, hogy nem jobb játékos Peter Michaelnél. Cserecenter jött kispadon rotációs játékosnak. A CFR eddigi három igazásából egyedül az Andres Schweiz leigazásának van értelme, de neki is hosszú távra, nem erre a bajnokságra. CFR-nek kéne két középhátvéd, az iparági pletykák, és érdekes módon nem feltétlenül román, hanem inkább külföldi játékos forrásokból az derült ki, hogy a CFR kiszemeltje egy 22-es gambiai válogatott játékos Cédric Badolo, aki a Sheriff Tiraspoltól jönne. Na most azt tudni kell, hogy a Sheriff Tiraspol a moldovai politikai helyzet miatt valószínűleg, hogy rövid időn belül szét fog esni. Kizárólag légiósokból álló klub, tehát ott tele van afrikai, görög, szerb játékosokkal.
Nem tudják kifűteni az edzőtermet. Most jó, vicceltem, igen, de
na most zajlik egy menekülési hullám, több jó játékos is szerződést bontott, köztük ez a Cédric Badolo, aki előtte egyébként a szlovák első osztályban játszott, tehát azért olyan nagyon veredes múltja nincsen, és egy közepes afrikai válogatottban alapember, tehát azért látni kell, hogy azért nem feltétlenül egy extra játékos, de viszont...
Fizikuma?
Nagy darab. Játékos. Viszont a Sheriffel van egy komoly európai kupa tapasztalata, és rajta egyébként szintén a Sheriff-től szemelte ki a CFR egy João Paulo nevű brazil középpályást, ugyanezért dobol. João Paulo biztosan tudom, hogy felbontott a szerződését már a moldovai klubban. Tehát ők a CFR kiszemeltjei. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire jönnek be ezek a tippek, de mondom, ezek külföldi játékosi oldalakról származó hírek elsősorban, és elsősorban mindenki arra alapoz, hogy itt most le fog zajlani a Sheriffnek a lerablása. Úgy, hogy például lezajlik gyakorlatilag a Román Liga 2-ben a Corvinulnak a lerablása, az, hogy nincs feljutási joguk, ugye nyáron már elment 3-4 alapemberük, most még Lefter a kapusuk eljött az UHOZ, Lupu a jobb szélsőjük, az egyik legjobb játékosuk, csapatkapitányuk, most írt alá Szloboziára, első osztályban, ugye Komán már nyáron elment a Sepsihez, hát ugye a Corvinult kezdik látványosan szétszedni egyébként, éppen azért, mert annak a klubnál ott olyan pénz van, csak éppen jövőkép nincsen az, hogy még minimum másfél évig másodosztály.
Röviden érintettük azt, hogy a kolozsvári CFR kölcsön adta Peter Michaelt Izraelbe. Kik lesznek azok a játékosok, akiket már nem fogunk látni a kolozsvári kluboknál? Tehát Peter Michaelen kívül, tehát a CFR... Peter Michael is magos?
Peter Michael visszajön, lehet, hogy még kölcsönjátékosból visszajön bármikor.
Túl van telítve a keret, tehát hogy nem...
Nagyon túl van telítve a keret, és szerintem éppen az, hogy megvárják, hogy akkor kezdenek el a kirúgások, amikor már itt lesz a helyükre. Tehát ha mondjuk jön Badolo, akkor el tudom képzelni, hogy mondjuk Krešić és Boban repül a védelemből. De amíg nincs itt, addig nem, mert addig a létszám miatt kell, hogy ha beüt egy krízis, akkor legyen, aki játszódjon. De...
Mennyire könnyű felbontani egy ilyen élő szerződést játékossal?
Nagyon nehéz. Tehát a szerződésben szerepel, hogy egy oldalú szerződésbontás esetén, tehát az a fél, amelyik nem kezdeményez a szerződésbontás, az fizetés mennyi. ennyit. Tehát úgy, ha a klub kezdeményezi, akkor neki kell fizetni a játékosnak, ha a játékos kéri a szerzési felbontását, akkor gyakorlatilag ki kell fizesse a kivásárlási árát. Tehát ugye Mondi Jószegi említette, és erről beszéltem, hogy azt mondom, hogy játékos uralom van, a szerződés felbontásán előnyben vannak a játékosok többnyire.
Nekünk az az előnyünk, hogy még tudunk legalább 4-5 meccsnyit nem ráaludni, hanem rápihenni erre a mostani beszélgetésre, és utána meglátjuk azt, amit esetleg Zsolt ugye felvetett, hogy nyílik-e az olló, ha igen, mennyit. Közben kiderül, hogy a FCSB hogyan menetel az európai mezőnyben, és nyilván ez egy alapvető tényező, hogy a felső hatos csoport dinamikája miként alakul. Mi pedig drukkolunk, hogy a meteorológia veletek tartson, és hogy kint az a teja, meg a sál, meg a sapka, meg nem tudom, kesztyűt is szoktatok vinni?
Ritkán.
Meg popó alá meleg párnát.
Oké, ne bánjatok kesztyűs kézzel továbbra is, mondjátok el, ami a pályán tetszik, avagy éppen visszatetszőnek tűnik. Én drukkolok, hogy hát bírjátok ki, és akkor majd friss élményekkel találkozunk újra egy ilyen focis, gyepes tetőteraszon. Boros Miklós, Moldován Árpád Zsolt, köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, és hát akkor arra is bíztatom önöket, hogy figyeljék a közvetítéseinket, hiszen folytatódnak a Kolozsvári Rádióban a meccs közvetítések, úgy, ahogy eddig ezt már megszokhatták. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.